Az Úr Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek, kedves testvéreim! Légy készen Jézus második eljövetelére! A mai témánk tehát Jézus második eljövetelére való felkészülésről, vagy készenlétről szól. Alap ige szakaszként Lukács evangélium a 21. fejezetéből a 34., 35. és 36. verset választottam. Lukács evangélium a 21. fejezetéből így olvasom az Isten igéjét. De vigyázzatok magatokra, hogy meg ne nehezedjék a szívetek tobzódás, részegség és az élet gondjai miatt, hogy váratlanul ne érjen benneteket az a nap, amely mint egy csapda úgy lett meg mindenkit, aki az egész föld színén lakik. Legyetek éberek és imádkozzatok minden időben, hogy el tudjátok kerülni mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az emberfia előtt. Az Úr Jézusnak a végidőről szóló beszédének az utolsó szakaszából olvastam fel egy rövid részletet Lukács evangéliuma szerint. A bevezetőben úgy érzem, hogy tisztáznunk kell, hogy Jézus itt milyen napról beszélt, hogy nehogy váratlanul reánk jöjjön az a nap. Milyen napról van itt szó? Természetesen Jézus második eljövetelének a napjáról van szó, amely dicsőséges eljövetelt a Szentírásban megelőzi egy megrázkódtatásokkal teli eseménysorozat, amely Jézus Krisztus megjelenésével fog véget érni. Jézus vigyázásra, éberségre, imádságra szólítja fel az ő tanítványait az ő eljövetele előtt, és a mai alkalommal négy dologra keresnénk a választ. Arra keresnénk a választ az igéből, hogy mitől nehezedik el az ember szíve, mitől veszítjük el a lélek belső éberségét. A második, hogy megvizsgáljuk, hogy mit jelent ébernek és józannak lenni, ahelyett, hogy átvitt értelemben gondtalanul aludnánk. Harmadikként pedig, mit jelent az, hogy elkerülhetjük mindazokat, amik bekövetkeznek. Negyedikként pedig, helyezzük a tekintetünket a célra, hogy Isten kegyelméből egykor majd megállhassunk az emberfia Jézus Krisztus előtt. Ez az ige hirdetés ebben akar némi segítséget nyújtani a számunkra. Tehát akkor még egyszer olvasom a 34. verset, de vigyázzatok magatokra, hogy meg ne nehezedjék a szívetek tobzódás, részegség és az élet gondjai miatt, hogy váratlanul ne érjen benneteket az a nap. Az első kérdéskör, amire keressük a választ, az az, hogy mitől nehezedik el az ember szíve, Jézus szerint. Melyek azok a tényezők, amelyek miatt az emberi lélek elveszíti az éberségét, illetve ezek miatt el sem juthat az éberségre. Tehát akik ebben élnek, el sem jutnak az éberségre, nem csak, hogy nem veszítik el sem jutnak. Jézus elsőként a tobzódást említette. Tobzódás akkor van, amikor valaki bőségben, kényelemben él, élvezi az élet javait, nem azért eszik, hogy az erejét gyarapítsa és hogy hálát adjon az Istennek, hanem lakmározik, nagyokat eszik, iszik, szórakozik, ide tartoznak a bulik és a világi zenének a folyamatos hallgatása is hasonlók. Jézus szerint az ilyen tobzódás elaltatja vagy álomba tartja az emberi lelket, ezért ha a hívő keresztények ennek átadják magukat, ugyanolyan csapdába fognak kerülni, mint a világ fiai, amikor elérkeznek a végső események. Ugyanúgy csapdába kerülnek. Az egyház tulajdonképpen a mennyasszony, Krisztus a vőlegény. Amíg érkezik a vőlegény, mit tesz a mennyasszony? Magára ölti a mennyasszonyi ruhát. Várja a vőlegényt. Ha pedig a mennyasszony nem a mennyasszonyi ruhát, a mennyegzős ruhát ölti magára, hanem elkezd mulatozni, tobzódni és szórakozni, ezzel bizonyságot tesz arról, hogy nem szereti a vőlegényt valójában, ezért nem várja. Hűtlen hozzá. A másik tényező, ami miatt elnehezedik az ember szíve, az a részegség. A részegség alatt nem csak a szeszes italok fogyasztását kell érteni, amelyek következtében az ember elveszíti a józanságát és egy mámoros tudatállapotba kerül. Sajnos ugyanígy meg lehet részegedni a Bibliától idegen és káros eszméktől, olyan tanításoktól és hagyományoktól, amelyek fogva tartják az emberi lelket, amelyekbe az ember beleveti magát és eltéved. Most már bocsánat, hogy ezt mondom, de a felfúvalkodottság is ilyen részegség bizonyos értelemben, amikor valaki a saját vélt vagy valós képességeitől megrészegedik, és önmagát mások fölé helyezi. Aki így viselkedik, arról tesz tanú bizonyságot, hogy nem ismeri az Istent. A részegség az éberségnek a teljes ellentéte. Ilyenkor annyira beszűkül az embernek a tudat állapota, hogy egyáltalán nem számol sem a halállal, sem az ítélettel, a végső ítélettel, sem Jézus második eljövetelével. Péter apostol ezzel szemben arra szólít fel bennünket, hogy legyünk mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassunk. Péter apostol első leveléből, a 4. fejezetből akkor szó szerint is felolvasom ezt a bibliaverset. Mindennek a vége pedig közel van. Legyetek tehát mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Bizony, testvéreim, folyamatosan érzékeljük, hogy mindennek a vége közel van. A klímaváltozásban, a klímaválságban is ez tetten érhető, az időjárás furcsaságaiban, a nagyhatalmak szerződéskötéseiben, illetve ha valami szerződés még valamennyire jó volt, akkor azoknak a felmondásában. Ez mind tetten érhető. Egy esetleges orosz-ukrán háború Európára való kiszélesedésének a lehetőségében is tetten érhető. Ezért a Jóisten a tobzódás és a részesség helyett mértékletességre, józanságra szólít fel bennünket. Miért? Azért, hogy imádkozhassunk, és az imádság által erőt nyerjünk, és az Istennel közösségbe kerüljünk. A harmadik tényező, amely távol tartja az emberi lelket a jó Istentől, illetve kimondottan megterheli nem más, mint az életnek a gondjai, amelyek bizony megűlik az embernek a lelkét. Hogyha a magvető példázatát nézzük, akkor még ide tartozik a világ gondja, gazdagsága és családsága is, amely a tövis talajra jellemző. Mindenekelőtt az élet gondjai közé mi tartozik? Hát mindannyian ezt tapasztaljuk. A megélhetési gondok, a lakhatási gondok, a lakás vagy a ház költségeinek a kifizetése, előteremtése. Ezek a gondok még több bevétel felé mozdítják el az embert. Vagy ha valaki nem lát kiutat, megoldást ezekből, akkor elcsüggesztik. Az élet gondjai közé tartoznak a házassági problémák, vagy az özvegységből, vagy egyedül létből fakadó nehézségek. Ide tartoznak a családi problémák, a gyermekeink jövője miatti aggodalom, egészségünk elvesztése miatti aggodalom. Ezek úgy nyomják meg az ember lelkét, mint amikor a köd ráereszkedik arra a medencére, ahol én születtem, a Gyergyói medencére. El tudjátok képzelni, körbe hegyek veszik körül, 800 méterrel a tengerszint fölött, és a köd ráereszkedik, teljesen ráül a városra és a falvakra. Tehát így borít el minket az életnek a gondja, baja, és a napfényt, Krisztusnak a jóságát alig akarjuk észrevenni. Amikor ilyen gondokkal küszködünk, forduljunk Istenhez minden nap, rendszeresen imáinkban, mint ahogyan Dávid a 13. Zsoltárban könyörgött, és most nem a Károlyi fordítás szerint, hanem egy másik fordítás szerint olvasnám a 3. verset. Meddig kell gondokat hordoznom lelkemben, szívemben fájdalmat minden nap? Nézz ide, felelj nekem, Uram Istenem! Világosíts meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Meddig kell gondokat hordoznom lelkemben, szívemben, fájdalmat minden nap? Nézz ide, felelj nekem, Uram Istenem! Világosíts meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. És talán a 6. verset is érdemes lenne felolvasni, de ettől most eltekintek. De testvéreim, sokkal fontosabb, lényegesebb az a kérdés, második lépésként, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy a Szentírás mit nevez józanságnak és éberségnek. Mit foglal magában az éberség és a józanság valójában? Erre az egyik helyes választ éppen Pál apostolnak az első tesszalonikai levelében találjuk, az 5. fejezetben. És akkor ezt szeretném is felolvasni nektek. Tesszalonikai első levél 5. fejezetéből. De ti testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lepne meg titeket. Ti mindnyájan a világosság fiai és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakái, sem pedig a sötétségé. Ne aludjunk tehát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk mértékletesek, Öltsük fel a hit és a szeretet páncélját, és sisakjon át az üdvösség reménységét. Tehát akik éberek vagyunk és nappaliak vagyunk, legyünk mértékletesek, ugye erre szólít fel az ige, és öltsük fel magunkra a hitnek és a szeretetnek a páncélját, és a sisakjon át az üdvösség reménységét. Miért? Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk. Hát ebből az ige szakaszból megérthetjük, hogy az éberség és a józanság a lélek számára nem csak azt jelenti, hogy ne tobzódjunk, ne részegeskedjünk, ne adjuk át magunkat az élet gondjainak, ne hagyjuk, hogy azok legyőzzenek bennünket, hanem ez egy cselekvő éberség. Mit jelent felöltözni a hitnek és a szeretetnek a mellvasába? Mert itt Károlyi fordítás szerint az van, hogy öltözzük fel a hitnek és a szeretetnek a mellvasát. Hát a mellvas a római katonának, vagy később a középkorban is, a mellvért, az a szívet védte, az egész testet, felső testet védte előr is, hátul is a csapásoktól. Ez a hasonlat, a mellvas hasonlata érzékelteti, hogy a legjobb védelem az ember számára a szeretet által munkálkodó hit. Ez a szeretetnek és a hitnek a mellvasa. A szeretet által munkálkodó hit. Tehát olyan Krisztusba vetett hit és bizalom, amely képes az imádság erejével fölül emelkedni a napi gondokon és problémákon, és a mások iránti szeretet és az önzetlen szolgálat tetteiben mutatkozik meg. Ez a hitnek és a szeretetnek a mellvasa. Testvéreim, amíg Istenbe bízva tesszük a jót, önzetlenül szeretünk, vigasztaljuk a szomorkodót vagy a gyászolót, a tudatlant tanítjuk, a szegényeket felruházzuk, az özvegynek reménységet adunk, bátorítást adunk a csüggedőnek, addig védve vagyunk a gonosz valamennyi támadásától, mert időnk sincs szóba állni a kísértővel. Mert az, amikor jelenkezik, akkor minket munkába talál, a szeretet tetteiben és a hitben, bizalomban talál, és sokkal kevesebb az esélye, hogy elbuktasson. De Pál apostol szerint az éberséghez még szükséges az üdvösség reménységének a siksakját is a fejünkre tegyük. Mi ez az üdvösség reménységének a sisakja? Hát bíznunk kell Isten irgalmában és jóságában. Helyezzük a tekintetünket az üdvösségre, azokra az ígéretekre, amiket Krisztus ígért nekünk. Meg kell tanulnunk, testvéreink, ezen kívül minden gondolatot fogjul ejteni, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Naponta, akár percenként hány kísértésnek vagyunk kitéve, akár még szombaton is. Meg kell tanuljuk a gondolatainkat fogjul ejteni, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Testvéreim, mindannyian tapasztaljuk, hogy minden emberi elmével szemben egy tudatos hadviselés folyik. Tudatosan és tervszerűen rontják ezt a világot. És számos támadásnak van kitéve az elménk. Tanuljuk meg az ártó tényezőket, a médiatartalmakat, az ártó médiatartalmakat távol tartani magunktól. És ezek helyett inkább vegyük a kezünkbe a Szentírást, imádkozzunk, menjünk ki egy intenzív sétára, menjünk ki a természetbe, ápoljunk személyes meghitt kapcsolatokat, végezzük minden nap a munkánkat odaadóan és lelkismeretesen. Ezen felül pedig, testvéreim, erősítsük, bátorítsuk egymást a beszélgetéseinkben. Ragadjuk meg Krisztus ígéreteit, például azt, hogy a mennyei Atya szeret titeket. Mit jelent ez neked, hogy az Atya szeret titeket? Hogy én is munkálkodom, és az Atyám is munkálkodik. Azt a háttérben látjuk. Nem látjuk éppen ez a lényeg, de mégis az Atya munkálkodik, és ez megvalósul. Vagy Jézusnak az ígérete, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát vegyük fel minden nap a hitnek és a szeretetnek a mellvasát. Helyezzük tekintetünket a célra, az üdvösségre. Hogyha a lélek éberségét úgy határoztuk meg, hogy az nem más, mint a szeretet által munkálkodó hit, és az üdvösség reménysége, akkor a józansághoz még érdemes Péter apostol első leveléből is egy ige szakaszt idézni. Tehát akkor a józanságról mit mondhatunk? Természetesen a teljesség igénye nélkül. Péter apostol első levele első fejezetéből, 13. verset így olvasom. Azért felövezve elmétek derekát, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz nektek megjelenésekor, mint józanok. Ez is a józansághoz hozzatartozik. Hogy tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz nektek amikor megjelenik. Testvéreim, a józonság tehát azt is jelenti, hogy felkészítem az elmémet és a szívemet arra, hogy újra és újra végig gondoljam. Ezt jelenti, hogy felövezni elmény derekait. Felkészítem az elmémet, újra és újra végig gondolom, mit jelent az Isten irántam és irántunk való szeretete. Mit tett meg Krisztus értem, az üdvösségemért. Krisztus azért halt meg értem, mert ő sokkal jobban akarja az üdvösségemet és a te üdvösségedet, mint amennyire most mi ebben a pillanatban mi akarjuk. De nekünk gyógyulásra van szükségünk, és ezt az Isten is tudja. Ezért ő munkálja bennünk az akarást és a véghezvitelt, az ő kegyelméből. Gyógyítja az akaratunkat, hogy mi is tudjunk akarni. Ő sokkal jobban akarja az üdvösségünket, mint amennyire ezt mi el tudjuk képzelni. Ezért bízzunk benne, hogy ezt végbe is fogja vinni. Ragadjuk meg ezért az Isten irántunk való szeretetét és kegyelmét. Az üdvösség az Isten és az ember szoros együttműködése által valósul meg. Ezért a józansághoz az is hozzátartozik, hogy tökéletesen reménykedjünk abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz nekünk, mikor megjelenik az ég felhői nagy hatalommal és dicsőséggel. Milyen kegyelemről van szó? Hát tulajdonképpen az elhunyt igazak ekkor támadnak fel, ők kapják meg a felmentő ítélet révén az örök életet, és az élő igazak elváltoznak Jézus Krisztus dicsőséges testéhez hasonlóan, és ugyanúgy örök életet kapnak, elragadtatnak az ég felhőjén Jézus Krisztussal a mennyei hazába. A józansághoz az is hozzátartozik, hogy állandóan ne kételkedjünk, ne rettegjünk és ne féljünk, hogy mi lesz velünk, hanem bízzuk magunkat Krisztusra, és tökéletesen reménykedjünk abban a kegyelemben, amit a Jézus Krisztus hoz, amikor ő megjelenik. Az Isten bántja, hogyha nem bízunk benne. Ha állandóan kételkedünk. A lelkünk ébersége és józansága ezen felül nagy mértékben függ még sok mindentől. Például függ attól, hogy rendszeresen és folyamatosan odaadással imádkozunk-e a mennyei atyához Jézus Krisztus nevében. Hogyha rendszeresen és állandóan imádkozunk és kérjük, hogy az Isten oltalmazza népét a végidőben, és szenteljen meg bennünket, akkor ezt meg fogja tenni. Hadd kérdezzem meg, jelen van-e az imáinkban az, amire Jézus figyelmeztetett, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásotok, menekülésetek ne téve legyen és ne szombatnapok. Szoktunk-e ezért imádkozni? Itt vagyunk a végidőben. Jézus erről szólt a Máté evangélium 24. fejezetében. A harmadik szempont, amire szeretnék kitérni, mit jelent és hogyan lehet elkerülni mindazokat a megrázkódtató eseményeket, amelyek Jézus második eljövetele előtt ebben a világban bekövetkeznek. Szeretném ezt pontosítani, hogy itt miről van szó, ez konkrétan az utolsó hét csapásra vonatkozik. Tehát még nem vagyunk ott, az utolsó hét csapás előtt lezárul a vizsgálati ítélet az élő igazak fölött. De hogy lehet ezeket az eseményeket elkerülni? Egyrészt úgy lehet elkerülni, hogy imában tudatosan kérjük ezt az Istentől, és állhatatosan. Másrészt pedig ez azt jelenti, hogy az Isten védelmet fog nyújtani nekünk. Mint ahogy a pusztító angyal elkerülte a zsidóknak a házát Egyiptomba, amikor ott voltak a fogságba, mindazoknak a házát, akiknek az ajtófélfáját a bárány, az áldozati bárány vérével bekentik. Ugye Krisztus vérét jelképezte ez az áldozati bárány vére. Tehát ugyanúgy fog minket is, vagy legalábbis azokat reménykedünk, hogy minket is természetesen, azokat, akik ezt megélik és átélik, ugyanígy fogja az Isten védelem alá helyezni. Tehát a Biblia ezt nevezi elpecsételésnek. Vagy gondoljunk arra, hogy az Isten hogyan mentette ki angyalai által Lótot és a két lányát. Tehát konkrétan, mielőtt az Isten ítélete Szodomán végbe ment volna, akkor az Isten hogyan mentette meg ott a maradékot? Vagy gondoljunk Noéra és családjára, hogy hogyan menekült meg azáltal, hogy az Isten szavának engedelmeskedett és bárkát épített. Vagy gondoljunk Pál apostolra, hogy hányszor szabadította meg és mentette meg őt az Isten azért, hogy az evangélium hirdetés munkáját és a gyülekezetek alapításának és a gyülekezetek megerősítésének a szolgálatát el tudja látni. Kimentette a hajótörésből azért, hogy a császár elé állhasson és tanúságot tehessen. Vagy amikor megkövezték, és mindenki azt hitte, hogy meghalt, akkor a Jóisten megsegítette, nem halt meg. Fölkelt is, pár napig gyógyult, és utána végezte tovább az evangélium szolgálatát. Ez nem jelenti azt, hogy az elpecsételés előtt ne lennének még vértanúságok. A Jóisten ezt is meg kell engedje, hogy vértanúk is legyenek. Ezeket azért engedi meg, hogy az ingadozó keresztények végre a hithű és az életüket Krisztusért odaadó keresztényeknek a példáján megerősödjenek, és teljes szívükkel oda tudjanak állni Krisztus mellé. Keresztelő Jánosnak a vértanúsága és Jakab apostolnak a vértanúsága sok keresztényt, hitvallót megerősített az elmúlt századokban, évszázadokban, hogy vállalni tudják Krisztusért a szenvedést és a megpróbáltatásokat. Tehát a többség nem lesz vértanú a végidőben, testvéreim. Lukács evangéliuma némelyekről ír, és nem sokaságról, akiket az Isten erre választott ki. Az Isten meg akarja fizikailag is menteni az ő gyermekeit. Csak addig engedi, hogy a szenvedés kohójába bent legyünk, ameddig megtisztulunk a bűneinktől. Azután kiemel minket onnan, mint szeretett gyermekeit. Negyedszerre pedig, végül pedig, de nem utolsó sorban, miért legyünk éberek és józanok? Miért imádkozzunk álhatatosan és szüntelenül? Miért kerüljük a bűnt? És hitáltal miért éljünk szeretetben? Azért, testvéreim, hogy megállhassunk a mi Urunk Jézus Krisztus ítélő széke előtt, az emberfia előtt. Pál apostolnak a Timóteushoz írott második leveléből szeretnék egy idézetet, ahogy Pál mit mond ezzel kapcsolatban, hogy ő a szolgálata végén hogyan gondol erre a pályafutására. Ismerjük az igét Timóteushoz írott második leveléből. A 4. fejezet, 7.-8. verse így hangzik. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nékem az Úr, az igaz bíró, ama napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Amikor valaki dobzódik részeg, vagy az élet gondjaival törődik, többnyire eszébe sem jut, hogy egyszer Krisztus ítélő szék elé kell állnia. Ha a dobzódás és a részegség valamennyi formája távol is áll tőlünk, de az életnek a gondja baja sajnos mindannyiunkat érint. És ezek a gondok elválasztanak minket Krisztustól. Miért választanak el? Azért, mert még nem tanultuk meg hittel Istenre bízni magunkat és a gondjainkat. Ezért hát mit tegyünk? Beszélgessünk Krisztussal az életünk gondjairól is, és ne csak a gondjainkon gondolkodjunk. Többet rágódunk az élet gondjai, mint amennyit beszélgetünk ezekről Krisztussal. Krisztus magára vette a világ bűneit, a mi gondjainkat, problémáinkat is, hiszen azok a bűnök következményei. Minden igazságtalan helyzet ilyen. Krisztus ezektől, a lelki terhektől is meg tud szabadítani. A helyzetünk nem is változik meg esetleg lényegesen, de olyan lelki erőt nyerünk, amelyet a Krisztussal való közösségből nyerhetünk. Egyedül. Jézus ezt megígérte. Megígérte, hogy olyan békességet ad nekünk, amit a világ nem adhat. János evangélium a 14. fejezetéből így olvasom. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne féljen. Megígérte Krisztus, meg fogja ezt adni, ne nyugtalankodjunk. És a nehézségek jönnek, meg fog minket erősíteni. Csak bízzunk benne. Ha pedig még ezen felül cselekedjük is, amit nekünk megparancsol, hogy önzetlen szeretetből embertársainkért tesszük a jót, és tökéletesen tudunk reménykedni abban a kegyelemben, amit Krisztus elhoz, amikor ő megjelenik, azt hiszem, ennél többet nem tudunk tenni. Ennél nagyobb hitbeli győzelem egyelőre nem szükséges. Mert ez csak úgy lehetséges, ha Krisztusért megtanultunk meghalni saját kényelmünknek, megtanultunk meghalni nem hiteles vágyainknak, azért, hogy az Istennek éljünk. És hogyha valakiben így a Szentlélek a szívébe lakozik, az már Krisztusé, az már a megszentelődés útjára lépett. Annak az embernek nem kell aggódni az üdvösségéért. Minden nap tanuljuk meg, testvéreim, hogy mit jelent hitáltal, imádság által, és Istennek való engedelmesség által győzni, úgy, ahogyan Krisztus is győzött. Jézus nem azt mondta, hogy készülődjetek az ő eljövetelére, hanem azt mondta, legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Testvéreim, azon felül, hogy várjuk Jézus második eljövetelét, felelősségünk is van, hiszen Krisztushoz tartozunk, és vállaltuk azt, hogy mások üdvösségét munkálkodunk. Ezzel maga Jézus Krisztus bízott meg a nagy missziós parancsa értelmében, mert aki részese lesz Krisztus életének, az természetes vagy természetfeletti módon részese lesz Krisztusnak az emberekét végzett megmentő munkájának is. Aki részesült Krisztus életében, az részesedik Krisztus missziójában is, ahogy majd részt kap és helyet kap Krisztussal együtt a mennyei Atya országában. Ezért akire többet bíztak, attól többet fognak számon kérni. Van szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő háza népén. Miért tette gondviselővé az evangélium szerint? Azért, hogy a maga idejében adjon nekik megfelelő eledelt. Az a szolga bölcs és hűséges, aki mindig a megfelelő eledelt adja az ő háza népének. Miért? Mert ismeri őket. De főként ismeri az Istent. Ismeri azokat, akiknek milyen szükségletei vannak, milyen helyzetben, csapdákban, nehézségekben küszködnek. De ismeri az Istent, akinek van hatalma ezt megadni. És azt az eledelt, amit kér, nem a maga számára kéri, hanem azok számára, akiknek erre szükségük van. Boldog az a szolga, hogyha az ő ura, amikor megérkezik, ebben a munkában találja. Abban a munkában, amivel őt megbízta, Jézus szerint minden vagyon fölé helyezi ő. Testvéreim, legyünk tehát készen Krisztusnak, a vőlegének az érkezésére, életünk példájával, önzetlen szolgálatainkkal, munkáljuk sok embernek az üdvösségét, a szomszédainkét, a rokonainkét, ismerőseinkét, hogy elkerüljük mindazokat, amelyek erre a világra jönnek, hogy védelmet találjunk Isten angyalai által, és nekünk is azt mondhassa az Úr, jól van, derék és hű szolgám, a kicsiben hű voltál, ezért sokat bízok rád, gyere és örülj velem. Szívből kívánom, hogy mindannyiunknak ebben legyen részünk, és örömünk teljes legyen. Amen.